Kedves hallgatók, ez itt a Szólj be a papnak, bátor kérdések, őszinte válaszok fiataloknak a Mária Rádióban. Lehetőséget teremtünk, hogy papoktól, lelkészektől kötetlenül, tabuk nélkül kérdezzetek egy adott téma kapcsán. Élő, kávéházi vita alkalmaink legjobb pillanatait, illetve stúdióbeszélgetéseinket hoztuk el nektek.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Szólj be a papnak talk show. Műfaját tekintve ma este ugye egy olyan témát választottunk, ami sokaknak húsba vágul, ez, hogy Isten vajon hall-e minket? Miért engedi meg a sok rosszat? Vagy hogy a szeretet Istene, hogyha ezt meg ezt tapasztaljuk, vagy a Facebookon is olvashattátok. Bese Gergő atya, aki köztünk van. Köszöntjük őt sok szeretettel! Igen? Mellette Boros Dávid, baptista pásztor, gombkötő beállta evangélikus lelkész. Aki pedig moderálja őket, majd Kovács Sándor, szervező kollégám, jogász.
Szerintem vágjunk is bele egyből. A kisgyerekek halála hogyan magyarázható úgy, hogy Isten útjai kifürkészhetetlenek? Isten létezik, csak rossz szülő? A következő, ha egy egész gyülekezet imádkozik, egy fiatal, szinte gyermektagukért, akinél rákot diagnosztizáltak, és úgy tűnik, hogy meggyógyul, de közben kiderül, hogy mégsem, akkor hol van Isten? És meghallgatta az imát? Ez a plakátunkon is rajta volt, miért halnak meg a rákos gyerekek? És végezetül egy barátommal kettőnkért imádkoztak. Az én szemem meggyógyult, az övé nem. Nem vagyunk egyenlőek Isten előtt.
Most itt elkezdtem gondolkozni azon, hogy nem feltétlenül a rákos gyerekeken, hanem olyan fiatalokon, akik az ismerőseim voltak, vagy legjobb barátaim voltak és meghaltak. Volt egy 17 éves osztálytársam, aki öngyilkos lett, aztán volt egy 23 éves évfolyamtársam az egyetemen, aki izomsorvadásban halt meg, és volt egy 31 éves lelkész kollégám, ő rákos volt. És ez a 31 éves, amikor a halálán volt, a halálos ágyán, írta azt, hogy nem az a tragédia, hogy neki 31 évesen kijött az a diagnózis, hogy gyógyíthatatlan és kezelhetetlen, és egyáltalán semmit nem lehet vele csinálni, hanem az, hogy eddig úgy élt, hogy itt van az anyám, és itt van az apám, és itt van mellettem a testvérem, és hogy nem vettem észre, hogy ők mind Isten képmása, és hogy egy ilyen vegetáció az, amit nem azt mondom, hogy vegetáció itt teljes szinten, de hogy így nagyon nem azon a szinten élt, ahogy élnie kellett volna, vagy hogy élnie kellett, hanem így valahogy másképp. És az embereken keresztül nem vette észre, hogy mindegyik szemén keresztül rá Isten nézett. És azt mondta, hogy ez sokkal nagyobb tragédia, mint az ő rákos diagnózisa. Nem bírom visszaadni pontosan, hogy mit írt, de ez volt a lényeg. Az, hogy az, aki 23 évesen halt meg, ő meg az évfolyamtársam volt, és odaadtam neki Peter Marshallnak a Tombola Hold. Nem tudom, ki olvasta ezt a könyvet. Ez pont olyanokról szól, akik tolószékben élnek és nem bírnak járni, és ő se tudott. És hogy ott a végén meghal a főszereplő azon a ponton, amikor a legboldogabb és mindent megkapott. És írt nekem egy SMS-t ez a lány, hogy most kiolvastam ezt a könyvet, és én is úgy érzem, hogy most én itt tartok. És két hónap múlva meghalt. És hogy félek, mert attól félek, hogy ez most nálam be fog következni, és be is következett. Viszont valahogy mind a kettő esetnél valahogy hihetetlen békessége van az embernek. Nekem volt velük kapcsolatban, és a szüleikkel is beszéltem ezután. Meg azt is talán a Bibliában még nagyon fontos, hogy nem feltétlenül az a tragédia, hogy természetes halálon meghal egy ember, mert beteg, akárhány éves, mondjuk gyerekeknél azt nem szoktuk természetesnek mondani, hogy meghalnak, hanem azt, hogy az életünket úgy éljük, ami alapvetően egy tragikus színvonal. Például a tékozló fiúban azt mondja az apja a fiáról, aki elmegy és eltékozódja a vagyonát paráz a nőkre meg mindenfélére, hogy az én fiam halott, és ezt az életet nevezi halálnak, és ez is egyfajta tragédia, sokkal nagyobb, és sokkal kevésbé foglalkozunk ennek a kivédésével, mint hogy azzal, hogy valaki meghal egy betegségben. És azt, hogy a gyereknek a halálát valaki megértse, nem igazán nagyon tudok belegondolni. Nyilván azt legközelebbi hozzátartozók a szülők, nem tudom, hogy hova fognak eljutni ezzel, még ők is eljutnak oda, hogy idősek, és ezt át tudják gondolni. Nyilván ez az ő körük, ez náluk fog bezáródni. Tehát ehhez másnak nincsen köze, ehhez nekik kell megküzdeniek. Most belegondoltam, hogy én mit csinálnék, hogyha az én gyerekemről derülnek ide. Valahogy eszembe sincs azt gondolni, hogy most Isten, te most én számon kellene kérjem emiatt, hanem egyszerűen hihetetlen nagyon durva dolog, amivel valami üzenet, valami tanulnom kell is. Lehet, hogy halálom pillanataig várnom kell az, hogy megértsem, hogy ez most mi volt. De mondjuk eszembe nem jutna őt most orribálni vele, vagy vádolni, vagy nem tudom. Most nyilván nem vagyok ebben a helyzetben, de valahogy nem vádolnám őt, ezt most így érzem.
Amikor felhívtak, hogy erre a ma estét elvállalnám-e a Kornél atya helyett, és megláttam a témát, akkor azt mondtam, hogy ennél zúzósabb nincs. Tehát, hogyha ezt az estét túlélem, akkor ennél nincsen nehezebb, mert hogy ezek a kérdések, amik most itt előjöttek, na ezek azok, amire nagyon nehéz úgy választ adni, főleg egy olyannak, aki éppen abban benne van, abban az élethelyzetben, mert nem te állsz az ágy mellett, nem te vagy ott, aki nézi a szenvedését, és nem neked kell valami vigasztalót mondani. Nagyon féltem ettől a kérdéstől. Szerintem itt ezen az oldalon ülőknek az egyik legszörnyűbb rémálma az, amikor gyermektemetés van, vagy ehhez hasonló. Tehát életem egyik legszörnyűbb eseménye volt Kiskun félegyházi káplánként egy 16 éves kísérni utolsó útjára, tehát én nekem ezek szörnyű rémálmok és emlékek. Viszont van olyan, amit most én megpróbálok úgy átadni, ahogy én hogyan is látom például egy családban lévő szenvedést, amire azt gondolom, hogy Istennek nem az a szándéka, hogy te szenvedj, és hogy beléd rúgjon, és hogy jót kacarásszon a te fájdalmadon, hanem az, hogy ahogyan te erre reagálsz, és ahogyan te átéled ezt, hány más embernek tudsz akár erőt adni ahhoz, ami szenvedésben akár más benne van. Lefordítom. Van egy olasz hölgy, nálunk most van a Boldog Gálvatása, egy olyan édesanyja, akik fiatalon megismerkedett a férfi és a nő Észak-Olaszországban, összeházasodtak, áldott állapotba került. Az ultrahang kimutatta, hogy életképtelen a magzat. Rögtön abortált, pont. És nagyon vallásos házaspárról van szó, és azt mondták, hogy nem. Ők ezt végig csinálják. És képzeljétek el, hogy 4-szer vagy 5-ször akkora volt a hasa, mint egy átlagos áldott állapotban levő hölgynek, mert több volt a magzatvíz, és mindenki megkérdezte, hogy jaj, babád lesz, tehát nem elég a fájdalom, hogy te tudod, hogy egy egészségtelen gyermek születik. Jaj, kisfiú vagy kislány, de mindegy, csak egészséges legyen, ugye? És ez minden egyes ilyen mondat, egy-egy ilyen tör volt a szívükbe. A gyermek megszületett, gyorsan megkeresztelték, és egy órát élt. És a feljegyzések az úgy szólnak, ez egy pár évvel ezelőtt volt ez az eset, hogy mint egy ünnepség olyan volt a gyermek temetése, mert hogy a szülők mondták, hogy egy védő angyallal több van fölöttük, aki óvja és védelmezi őket. Eltelt egy kis idő, az édesanyja megint áldott állapotba kerül, ahol kimutatja az ultrahang, hogy nincsen kezecskéje meg lábacskája a magzatnak. Sztori a következő, vetesd el, majd lesz egy egészséges. A szülők megint végigcsinálják, és megint megkeresztelik, amikor megszületik a magzat, és meghal pár órán belül. És azt gondolná az ember, hogy tényleg a Jóisten miért csinálja ezt, amikor harmadszor áldott állapotba kerül az anyuka, és minden rendben van, minden tökéletes, az anyuka rákos lesz. Tehát azt mondjuk, hogy ennél már nincs lejjebb, és az anyuka nem engedi semmi nemű kezelést, a kis Francesco megszületik, és ahogyan az édesanyja a naplójába írja a férje, hogy az ördöggel való küzdelemben az anyuka alul maradt, és meghalt. A kis Francesco túlélte, és most az édesapa neveli a gyermeket, és az anyuka gyönyörű búcsúzó levelet is diktálta az ő kisfiának, és hát Olaszországban hatalmas temetése volt az anyukának, és most szeretné az egyházunk példaképként odaállítani a szenvedő anyák elé, olyan emberek elé, akik azt gondolják, hogy ezt nem lehet túlélni, és ezt a mosolyt, ami annak az anyukának az arcán volt, ja, és a terhessége alatt az egyik szemére meg is vakult még, tehát, hogy olyan képek lehet látni, le van ragasztva a szeme, tehát, hogy mérhetetlen szenvedés egy olyan mosolygós és üde házaspárnak az élete ennek ellenére olyan volt, ami hatalmas példa mindazoknak, akik most ilyen kereszteket hordoznak, és hogy ilyen élethelyzetben vannak, és hát reményem szerint sokan megismeritek majd mélyebben ennek a családnak a történetét, és hogy eszetekbe jut akkor, amikor valaki oda megy hozzátok, hogy miért is van, és hogy ezt nem lehet elviselni, akkor mutassátok, hogy vannak olyanok, akiket az Isten meghívott erre a szenvedésre, azért, hogy bennünket megerősítsenek.
Nagyon sok kérdés érkezett még a szenvedés, értelmetlen szenvedés témakörében, egyesek személyes kérdéseket is feltettek. Én most egy kicsit más irányba terelném ezt a dolgot, szerintem erre most elég sokat mondhatok, és talán akinek nem olvastuk fel a kérdését, az is talált benne olyan választ, ami segíthet neki. Ha most nézzünk egy kicsit mást, de annyira azért ez se vidám. Miért alkotta meg Isten az embert olyannak, amilyen, vágyakkal tele, majd tiltotta meg ezeknek a vágyaknak a beteljesülését? A kérdező ezt egy kicsit szemét dolognak érzi, miért tette ezt Isten?
Melyik vágy az, amelyik... Szóval mondatot sokféleképp lehetne befejezni. Melyik vágy az, amelyiknek nincs egy olyan tere, ahol az akár nagyon jól tud működni? egy olyan rész, hogy nem mindenre jó. Tehát ugye az eszközök, ugye itt a késtől a dinamitik, tehát mi az, ami nem rendelkezik egy olyan területre kiszabott áldással, amit Isten alkotott. Én nagyon hálás vagyok a vágyakért, a vágyaimért, és az, hogy nem mindegyiknek találom meg a megfelelő területét, és hogy küzdelmeim van a karcaim, az egy dolog, de én nagyon hálás vagyok, hogy Isten ilyen világot teremtett, és hogy a szabadságnak ezen a fokán vagyunk, de a felelősségnek is ezen a fokán, a belátásnak, a lehetőségeknek ezen a fokán. Ha egy kicsit merevebb lenne ez a rendszer, akkor ez egy ilyen robotvilág lenne. Hogyha Isten még jobban magára hagyná, akkor már rég elpusztult volna. Nem tudom. Én ebben nagyon sok lehetőséget látok, és azt látom, hogy vannak, akik ezzel az egésszel, amit úgy hívunk, hogy élet, egy nagyon áldásos módon magukat, másokat gazdagítva lelkiekben élnek, és vannak, akik pedig ezt teljesen elaprózzák és felaprózzák, és tényleg az értelmetlen és az céltalanság, úgyhogy én bennem van optimizmus ezzel kapcsolatban.
Tényleg nem értem, hogy milyen vágyal cseszed ki velünk. Nem tudom, hogy mi az, amit nem lehetne megcsinálni, vagy kiélni, hogyha az ember tiszteletben tartja a másik embert, és az, hogy annak lelke van, ha csak nem tudom, ilyen szarista, meg gyilkolós, meg hasonló vágyakra gondoltam, ami inkább beteges. De egyébként azt gondolom, hogy a többitől az ember, ha egészségesen éli meg az emberségét és a vallásosságát, akkor nem szenved, ha szenved, akkor ezzel viszont foglalkozni kell, és akkor tényleg meg kell keresnie valami beszélgető partnert ezzel kapcsolatban, vagy valami megoldást, mert akkor az nem jó.
Annak örültem volna az éhség vágyát, azt nem alkotta volna meg, mert 30 fölött minden kiló már látszik, tehát hogy azért lehetett valamit kihagy. Természetesen a jelenlevők mindig kivételek, a diákjaim ezt úgy kérdezték volna meg ezt a vágyat, hogy én ugye cölibátusban élve, hát atya, hát magának is vannak vágyai, ami hát mondjuk, és maga most önként és dalolvárról lemondott, hogy ezt hogyan és miként és hogy miért, és hogy erre tudom azt mondani, hogy ha ezt egy szinten feljebb emeled a vágyakat, és felülről tekintesz a vágyaidra, és álmaidra mennyire át lehet formálni azokat az energiákat, mondjuk teljesen más térférre, vagy más feladatok elvégzésére, vagy más egyéb álmok megvalósítására. Tehát az, hogy mondjuk nekem nincs családom, és nekem nincs házas életem, az nem azt jelenti, hogy mondjuk a szeretet, ami az ember szívébe benne van, azt nem tudja mondjuk kétszer annyira mondjuk az egyházközségben, vagy a saját szüleim, tehát édesanyámmal, nagymamámmal, vagy a családomban ezt megélni, vagy a diákjaimra fordítani ezt a szeretet csomagot, amit lehet, hogy más hiszik, hogy agyukra megyek, mert hogy miért van az, hogy mindig mosolyogsz, és miért van mindig az, hogy benned áll annyi energia is van. Én azt gondolom, hogy át lehet mindent alakítani, és át lehet konvertálni, vagy át lehet így formálni.
Bibliában Kánaán földjére Isten küldte a zsidókat. A választott lép leigázza Kánaánt, zárójelben szó sincs róla, hogy Kánaán lakói bűnösök lennének. Hol van itt a kegyelmes Isten? Miért vannak Istennek kedvencei?
Nem csak egyszer igázzák le, hanem sokszor jönnek-mennek. Hát azért ott nem arról van szó, hogy folyamatosan a zsidóknak segít. Néha elege van a zsidókból az Istennek, és pont az ellenséget áldja meg. És azt mondja például Gedeonnál, tanítottam a negyedikeseknek, hogy Midján kezébe adta őket 7 évre, és hagyta, és nézte, hogy rabolják a zsidókat Kánaán földjén, illetve ott érdekes, a Lego Biblia, nem tudom ki ismeri, a The Brick Testamentet, ott meg van építve ez az egész történet, és ott például Isten ad egy 10-es Lego érmét a Midjánnak, hogy fizet nekik azért, hogy figyelj, most azért a zsidókat meg kéne büntetni, mert más Istent imádnak. Nyilván, hát, de ez egy ilyen honfoglalás történet, tehát az, hogy valaki toporog a határunkon, és azzal mit kezdünk, és félünk tőle, és most elfoglaljuk-e, és jogunk van-e hozzá. Ez abszolút ma is aktuális probléma, vagy akkor most mit csináljunk azokkal, akik jönnek, mit csináljunk azokkal, akik már itt vannak, és hogy van-e nekünk jogunk velük harcba szállni. Egyébként nagyon durva vérengzések vannak ezzel kapcsolatban a Bibliában, és annyira vicces, hogy ez mind azután történik, hogy megkapják azt a parancsolatot, hogy ne ölj.
Ami úgy szól más fordításban, hogy ne gyilkolj, és esetleg hatálya alól a háborúk, és mondjuk a halálbüntetés, meg egy néhány dolog esetleg kiderül, de nyilván ezek a történetek akkor is véresek. Az egyik gondolatom az, hogy ezek az őskorban játszottak, ezek a történetek. Ez nem azt jelenti, hogy akkor minden szabad volt, de az a szellemiség, ami az Új Szövetségben le van írva ezzel szemben, az itt Európában ma, lehet, hogy egyedülálló módon a világon, meg Észak-Amerikában nagyon is élhető. Tudjuk azt, hogy mondjuk a középkorban újszövetségi szellemiséggel milyen volt mondjuk a habánoknak, anabaptista elődeinknek, és még nagyon sokaknak végig menekülni kontinenseken, és ott megtelepedni, ahol nem fogják leölni őket, mert hogy benne volt a hitvallásukban a kard, mint tétel, hogy pacifisták és nem fognak fegyvert, és ez nyilván nem csak a baptistákra vagy elődeikre jellemző. Tehát azt gondolom, hogy ha valamikor élhető könnyen az a fajta tényleg szellemi, újszövetségi, harcmentes és sok mindenmentes evangélium, akkor az éppen ma itt van, úgyhogy nekünk nincs nagy okunk a panaszra, hogy mondjuk egy iszlám állam támadt a környezetben, mondjuk ezt a fajta pacifizmust hogy kell megélni, erről én nem vállalnék most itt nagy előadást. De hiszem azt is az előző témákhoz is csatolom, hogy Isten nem majd nagyobb próbát, mint amit elbírnánk viselni. Tehát ő nem dob bele egy olyan csatába, ami biztos, hogy agyonvernek bennünket, és pusztulás lesz a részünk. Egyszer tinédzser koromban jártam egy boxedzésre, és volt ott egy igazi ilyen múlt század elejé köpcös ilyen néma filmből kilépett boxoló, egy ilyen majdnem 50 éves figura, és mondta, hogy kezdjünk, és hónapok teltek el, és aztán vállaltam, hogy na jó, 3 percet. Hát 2,5 percig, mi után elárult, hogy ő fiatal korában válogatott boxoló volt, ő csak mindig így visszaütött, és aztán az utolsó 1/2 percet tartogatta arra, hogy teljesen, tehát nem engedett kiesni a ringből. Én próbáltam kizuhani vagy, de nem sikerült. Nagyon ügyes volt ez a derék barátunk. Na Isten nem visz bele ilyen csatákba, hanem elkészíti a kimenekedést és ad erőt, és ez megharcolt dolog, és mi nem fogunk tudni olyat mondani, amire a föltett kérdésekre most egy olyan választ kapsz, hogy ezt bedobozolod, fölírom a mondatot, elmentem a telefonomba, és ezt majd akkor elolvasom, és akkor én nekem már nincs is gondom. Tehát ez nem így fog működni, de Istennel bizalomban, igen.
Jó, akkor viszont Gergő atya, hogyha te ez már nem teszel hozzá semmit, akkor most külön csak tőled kérdezzük, mert visszatérő kérdéskör itt ez a migráció, gyakran szokott felmerülni, és most is több kérdés is érkezett erről, és talán Beának meg Dávidnak már ismerik, vagy legalábbis sokan, akik már voltak korábban is ismerik az álláspontját erről, viszont téged még nem hallottunk erről nyilatkozni, és itt kifejezetten arra is rákérdeznek, hogy mi van azzal, amit Ferenc pápa mond, meg mi van azzal, amit itthon mondanak. Kérdezik itt az egyház esetleges megosztottságát is ebben a témában, meg a irgalmasság cselekedeteit is, úgyhogy hát tér a pálya.
Ilyenkor irigylem azokat, akik nincs pápájuk, tehát hogy komolyra fordítva a szót, mert még holnap is pap szeretnék lenni, és nem akarom, hogy laicizáljanak, igen, tehát hogy az én rokonaim azok kitelepítettek voltak, illetve Németországban 89-ben az elsőként lépték át a határt, és nekem az jut mindig eszembe arról, hogy beálltak a Vöröskereszthez, bennálltak a sátorban, mint gazdasági menekültek, és várták, hogy melyik tartomány fogja befogadni őket Németországban, mint német származásúak, és pekjünkre a Bódeni tó partja jutott Baden-Württemberg, és amikor oda mentek, akkor meg se fordult a fejükbe, hogy a magyar útlevelet eldobják, meg se fordult a fejükbe azt, hogy ne csinálják azt, amit mondanak. Jártak iskolába, tanulták a nyelvet, bementek a gyárba, elfogadták a szabályokat, nem szóltak azért, mert kereszt van a falon, vagy zúgnak a harangok, mert ugyanabból a kultúrkörből jöttek. És alkalmazkodtak, és építették újra Németországot, és segítették az Osthilfével az NDK-t, és így tovább. És azt gondolom, hogy az ő életútjuk az, ami Németországot is előre vitte akár, mert hogy sok 10 000 ilyen ember volt. Hát ma azért nem így működik a dolog, mert amikor azért én hivatalosan Kalocsa-Kecskeméti főegyházmegyei pap vagyok, ahova Tompa és környéke is tartozik, ott most ilyen dupla kerítés van, tehát hogy ők azért sok mindent megéltek ott a hívek, és látták, hogy hát ez nem az a fajta menekült, akik mondjuk a háború, vagy mondjuk a népírtás ellen a 8. országba érkezik meg, és hát itt azért az emberben felmerül a gyanú, hogy hát mi pont mi, vagy mi pont ők, hát mi nem maradunk ott egy kicsit a szomszéd békés országban, és akkor jó lesz, akkor menjünk haza. Vagy ott hagyom a családomat, a gyerekeimet a menekültáborba, tehát engem el nem bírnának vinni a 84 éves nagymamámat is tónám a járókeretével, hogy hát ott nem hagynám szegény, nem hogy a gyerekeimet, a feleségemet, és megyek egy vadvilágba. Tehát nekem ezek a ilyen NCIS-en felnőtt generációként azért ezek úgy fölmerülnek bennem, hogy miért van ez így. Szent atyánk pedig egy áldott jó ember, aki egy olasz családból származik Argentínából, akik a jólétért mentek oda Argentínába, és eresztettek gyökeret. Tehát ő mondhatja magáról, hogy ő is migráns, egy gazdasági migráns, de biztos vagy benne, hogy a szülei elfogadták azokat a paramétereket és feltételeket, amik abban az adott országban hagyományként megvoltak. Én azt gondolnám, hogy itt se volna gond, ha úgy jönnének, hogy nyitottak lennének arra, hogy mi is a mi kultúránk. Itt az egy zárójelet nyitnék, hát nyitott szívű muzulmán legyen a talpán nyilván az, aki a nyugat által kínált értékeket szeretné magáénak vallani, a azonos nemű házasságot, az abortuszt, az eutanáziát, az életvitelünket, hát azért, ha ezt kínáljuk, akkor ne csodáljuk, hogy ő azt mondja, hogy hát kösz meg vagyok. És úgy azért az ő társadalmi berendezkedésük az, ami a mi katolikus történetünkből egy mínusz 500 év. Tehát ők most ott tartanak, ahol mi 500 évvel ezelőtt tartottunk, ami hát vannak abban olyan részek, amit nem biztos, hogy olyan dicsőséges múltként emlegetni.
Valaki magyarázza meg nekem azt az igét, hogy akinek van, annak még több aratik, akinek nincs, attól azt is elveszik, amilyen van. És ez a valaki most Boros Dávid lesz, mert hogy olyan sok kérdés van, hogy most erre mindenki nem fog válaszolni.
Igen, magyarázatokhoz én lettem társítva. Hát szerintem ezt egy kapitalista környezetben egyetlen szóval se kell magyarázni. Tehát ez pontosan így van. Szokták mondani, ugye némely gazdagabb emberek, hogy csak azt ne kérdezzék meg, hogy hogy szereztem meg az első milliót. Most már egy pár nullát lehet, hogy ez a mondáshoz mögé kell írni. Ez azt jelenti, ez a mondás természetesen nem azt, hogy a szemét emberek azok jogot kapnak arra, hogy még szemetebbek legyenek, hanem azt jelenti, hogy akinek az életében működnek és kamatoznak bizonyos területnek, és ez lehet gazdasági, lehet családi, és nyilván itt elsősorban szellemi, működnek az ajándékai, és abban egy gyümölcstermés van, oda Isten tesz további ajándékokat és áldásokat. És ahol mindennek az eltékozlása van, és a szétforgácsolódása, oda pedig azt mondja, hogy ide nem kell tennem. Ez elsősorban nem anyagiakról szól, de a mi környezetünkben ez nagyon is érthető, hogy szívesen támogatnál biztos egy szervezetet, amely tudod, hogy hatékonyan segít embereket mondjuk egy gazdasági problémából való kijövésben, de nem szívesen adott talán oda a pénzed olyanak, akiről úgy gondolt, hogy ez egy feneketlen kútba megy, és semmi se lesz belőle. Átvitt értelemben Isten országában szellemiekről szól, elsősorban mégis ez a mondás, és arról szól, hogy Isten szívesen ad oda, ahova van értelme adni, és ahol azt látja, hogy működik és gyümölcsözik.
Beától pedig azt fogjuk megkérdezni, hogy létezik-e értelmetlen halál.
Milyen szempontból értelmetlen? Genovával leszek oda híd, igen. Mivel a férjem olasz, ez egy jó példa. Szóval ott Olaszországban ezek a dolgok komoly problémákat vetnek fel, és nyilván nincsen, hogy mondjam, értelmetlen halál abban a tekintetben, hogy az olaszoknak nagyon sok mindent önkritikát kéne gyakorolniuk sok területen, és átvizsgálni a rendszerüket, amiben működnek, és ahogy építkeznek, rengeteg abuzív házuk van például, és összedől egy földrengésben, mert van egy ilyen törvényük, hogyha van tető a ház felett, akkor már az legális, közben abszolút nincsen építési engedélyük, de akkor már nem tehet senki semmit. És aztán sírnak, amikor a földrengésben összedőlnek. Csak itt mondtam egy példát, például az olaszoknál, hogy leszakad egy híd, és hogy kitervasztás, és hogy, és mennyit renoválták, és hogy ezt most mire valószínűleg jobban oda fognak figyelni, vagy remélhetőleg jobban oda fognak figyelni, mert ők sokszor nagyon elbizakodottak abban, hogy ők olaszok, és akkor minden jó itt minden a mennyország, és hogy néha nem árt arcul csapni őket, persze, én ezt nem kívánom nekik ilyen mélységekig, de sokszor olyan durva, hogy nincs más mód arra, hogy ráébredjenek erre. És nem akarok itt az olaszok ellen beszélni, csak jó pár rokonom van. Például ez semmilyen tekintetben nem lehet értelmetlen, mindenki meghal egyszer, és az, hogy hogyan és miért, annak mindig van értelme. Nem tudom elképzelni, hogy azt mondom, hogy na jó, hát én most holnap meghalok, mert lelő valaki az utcán, és annak nem volt úgy értelme, hogy ez saját számomra van értelme, vagy a családomnak nem lesz belőle valami értelem, vagy senkinek, aki itt van közünk, nem mondhatom, figyelj, te ezen a módon lehet, hogy meg fogsz halni, és annak semmi értelme nem lesz. Tehát ez nagyon durva így kijelenteni, hogy értelmetlen.
Látom, hogy mindenkinek lenne rá válasza, de nagyon sok kérdés van, és legalább egy részét muszáj lenne feltenni. Úgyhogy akkor Gergő atya, tőled kérdezzük, nekem jogászként nagyon szimpatikus ez a kérdés. A bűnök súlya nem egyforma, a világ összes BTK-ja, ez büntető törvénykönyv, különbséget tesz a büntetési nemek között, és nullától életfogytiglanig büntetnek. Isten hogyan tud megbocsátani az egyszerű tolvajnak és a sorozatgyilkosnak is?
Én azt gondolom, hogy amikor, tehát ahhoz, hogy bocsánatot nyerjünk, ahhoz nekünk is bűnbánatot kell tanúsítani, tehát nekem teljes szívemből bánnom kell minden bűnömet, amivel Jóistent megbántottam. Tehát bűnbánat nélkül úgy gondolom, hogy megbocsájtani nagyon nehéz. És a Jóistennek, amikor azt mondjuk, hogy egy sorozatgyilkos, ha teljes szívéből megbánja azt, amit cselekedett, és egy sorozatgyilkos nem tudja jóvá tenni, mert mit csinál, elmegy azokhoz, akiknél megölte a hozzátartozót, és egyenként bocsánatot kér, vagy hetente lenyírja a füvet, tehát hogy nem tud mit csinálni, de ha a szívében tényleg megbánja a bűneit, akkor miért is ne bocsájthatna meg neki az Isten? Megint ne a mi fejünkkel gondolkodjunk, hogy mi megbocsájtanánk-e, mert hogyha mi azt gondoljuk, hogy tehát ezek között, a keretek között gondolkodna az Isten, az már nem jó. Tehát egyrészt nekünk is tudni kell megbocsájtani. Hát ebből vannak akár a házasságokban is, vagy egy emberi kapcsolatokban egyik legnagyobb gondok, hogy nem tudunk megbocsájtani. Bocsátot kérni, meg pláne, mondjuk a férfiak még nehezebb helyzetben vannak, a jelenlévő kivételek, de hogy igenis ezt a fajta gyakorlatot az életünkben, hogyha sűrűbben gyakorolnánk a bocsánatkérés és a megbocsájtást, akkor bele tudnánk helyezkedni ebbe a kérdés esetén a Jóisten helyzetébe, hogy mekkora ajándék az, amikor odalép hozzád valaki, és azt mondja, hogy figyelj, hülye voltam, ezt csináltam veled, de egyszer nem bírok már tovább így lenni, mert hogy annyira bánom, amit elkövettem. Lehet, hogy megbeszéljük, hogy hogyan tudnád ezt kijavítani, egy kis elégtétel, de hiszem az, hogy tudni kell szemet hunyni és tovább lépni, mert nem lehet görcsösen ragaszkodni a megbántottságunkba.
Ismét egy remek kérdés, most akkor ezt Beától kérdezem. Hol van Isten a nem keresztény bajban? Például iszlám vallású országokban elnyomott nők helyzete, afrikai törzseknél megcsonkító rituálék.
Ezeket emberek csinálják emberekkel. Most miért keressük az ő felelősségét ebben? Tehát az hagyján, a muszlimok azért hisznek. Tehát ők hisznek Allahban, így hívják az Istent, ez maga Istennek az arab neve. És azt nem tudom, hogy mi fog velük történni, és miért pont ide jönnek a nyugati kultúrába csomóan, és hogy ebből mi lesz, ennek mi lesz a kimenetele, de ezt emberek csinálják emberekkel, és egy csomó másik ember nézi, és hagyja. Én ehhez csak ennyit tudok hozzáfűzni.
Dávid, akkor itt többen azt kérdezik, hogy mi van akkor, amikor valóban távol van az Isten, amikor Isten nem érezteti a jelenlétét, néma, hallgat, nem igazán válaszol, és itt Jóbra és a 73. Zsoltárra hivatkozik a kérdező, azt kérdezi, hogy mi történik akkor, hogyha a csapás Isten távol léte némasága. Mi a helyzet ezzel?
Isten nyilván mindig hosszú távon néz előre, és sok mindent megenged az a fajta gondolkodásmód, ami ő benne van. A vége mindig reményteljes jövő. Ez érdekes, hogy amikor azt olvassuk, hogy van egy virágzó zsidó nép, és azt mondja, hogy mindent elpusztítok, és elegem van, és haragszom, és sok minden, de hagyok egy maradékot, akkor azt mondjuk, hogy hát ez nem szép dolog, ekkora pusztulást, és de miért, meg hogy, meg hát ez nem... Pedig az üzenet benne az, hogy Isten hagy egy maradékot, és én hiszem azt, hogy amikor Istennek én is tapasztaltam, és tapasztalom időről időre ilyen csendesebb, ilyen távol lévő időszakait, vagy lehet, hogy ezek inkább az én időszakaim, annak különben nagyobb esélye van, akkor is látom azt, hogy nem ez a vég, tehát hogy Isten ebből ki akar vezetni. Épp az elmúlt időben kaptam egy üzenetet Istentől arról, hogy mi motivál, sikerélmény, gyönyör, bármi egyebek, vagy egyfajta menekülés, én egy nagyon lendületes életvitelt folytatok, mi motivál, és nagyon elgondolkodhatott, nem menekülés, és ki elől, nem Isten elől menekülés. És azóta nagyon figyelek arra, és keresem, hogy Isten jelenlétében megállni, és akkor is, hogyha ő csendes, akkor is, hogyha ő szól. Én ebbe vagyok most, és nagyon jónak tartom a kérdést. Hiszem azt, hogy Isten nem kitol, és soha nem eltaszít, hanem mindig van remény, és ez nem valami nagy duma, ezt nem valami slágerből vettem, hanem hogy benne van egy konkrét várakozás, és van egy konkrét olyan ajtó, ami egyszer kinyílik, és ezeken a völgyeken, ugye a halál árnyékos völgyében, mondja a leghíresebb Zsoltár, ugye a 23. hogy az előzőek mellé tegyük, járok is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Vesződ és botod megvigasztal engem, hogy vesző és bot hogy tud megvigasztani, ez most egy hosszabb kérdés, talán kimentő jelleggel a pásztorbot, de fenyítéssel is, szóval ne add föl, és mindig van hajnalcsillag, mindig van, amikor eljön az éjszakának a teljessége, és utána jön a hajnal, és ezek olyan hülye, ilyen álpoétikus dumák lennének, hogyha nem tényleg Isten személye állna mögötte, és egy garancia erre, és én ebben hiszek és tapasztalom is.
Lassan kifutunk az időből, még két kérdést fogok tudni feltenni, és ezzel is ráhúztunk egy nagyon kicsit, viszont azt kérem, hogy erre válaszoljatok. Két gyors megjegyzés, hogy akiknek nem tudtuk most feltenni a kérdését, azoknak megpróbálunk a Facebookon keresztül válaszolni, majd szétosztjuk a jelenlevők között a kérdéseket, illetve hogy akik kifejezetten az egyházak és a történelmi egyházak bűneire kérdeznek rá, azoknak mondanám, hogy azért nem teszem fel ezeket a kérdéseket, mert erről egy önálló estét szeretnénk, úgyhogy meg lesz ezeknek a kérdéseknek is a helye. Úgyhogy akkor egy...
Remek estének ígérkezik, várjuk.
Egy személyes kérdés, hogyan kezeltétek azt, amikor bajban voltatok, és nem értettétek, hogy miért történik ez veletek? Voltatok-e ilyen helyzetben, és ha igen, akkor hogyan kezeltétek azt? Lehetőleg ne az legyen a válasz, hogy nem.
És nem voltam ilyen helyzet. Bajban? Ilyen nagy bajban? Nem tudom, ez szerintem akkora nagy bajban sose voltam, hogy attól teljesen padló lettem volna. Voltam nagyon rosszul, például beteg lettem. Tehát annyira rosszul voltam, hogy megbetegedtem még a testem is. Még rosszabbul lettem, mint voltam. De hogy én ezt így igazából az Isten őt nem kevertem ebbe bele. Tehát akkor megpróbáltam valahogy ezt kezelni, de nem hiszem, hogy olyan nagy hatalmas bajban lettem volna, hogy ezt így említeni kéne itt.
Én sokszor, amikor ilyen nehéz helyzetbe kerülök, akkor szoktam mondani, hogy Uram, szeretem a humorodat, de néha nem értem, hogy ha megnéztem az eddigi nehéz élethelyzeteimet, azt mindig vissza tudtam vezetni ahhoz a szabad akaratból elkövetett hülyeségemnek, amiben magamat kéne odaállítani, hogy ilyen hülye hogy lehettél, és abszolút nem a Jóisten volt az, aki azokat a esetlenségeket elkövettem, az én szabad akaratomból nagy szám és a nagy lendület és a nagy intenzitásom miatt, az köszönhető annak, hogy kerültem nehéz helyzetekbe, így hát ő biztos mosolygott, de a szabad akarat az már pedig ilyen.
Nekem két nagy baj jut eszembe, az egyik egy bántalmazásból fakadó, én nem voltam érintettje, de utólag tudója, harag, gyilkos indulatból nem gondoltam, hogy lesz szabadulás, és évek úgy hiszem, amíg eljutottam talán egyfajta elengedésig és békéig, ezt tudnám ilyennek mondani. A másik az a magány, az, ahogy Isten elvezetett a házastársig, nem egy házastársig, a házastársa még, múlt alkalommal látható volt, és nekem ez két olyan baj volt, ami nagyon konkrét volt, és hosszú távú volt, és kifejeztem Istennek azt különféle módokon, hogy ezek fájdalmat okoznak nekem, tehát, hogy én ezekben fájdalmat élek át, és ebben is elhozta a hajdalhasadást mind a kettőben. És még biztos lesz.
És akkor ez az utolsó kérdés ma este, és tudom, hogy kapásból az lesz a válaszotok, hogy nem tudjuk, de a kérdés feltevője is direkt ide írja, hogy tudja, hogy nem tudjátok, de a véleményetekre kíváncsi. És talán ez az egyik legfontosabb kérdés. Felolvasom a szó szerint. Igaz-e, hogy több ember jut a kárhozatra a 7 milliárd ember közül, mint ahányan nem? És még egyszer ki van emelve, hogy tudjuk, hogy senki nem tudja a választ, és senki nem tudja, hogy ki üdvözül, talán a katolikusok egy-két kivételtől eltekintve. De hogy ti mit gondoltok erről? Többen üdvözölnek, mint akik nem üdvözölnek? Ezt akár tehetitek ilyen kontextusba is, hogy mondjuk régen többen üdvözöltek-e, mint ebbe a mai világba? Szóval úgy válaszoljatok, ahogy akartok, de ne az legyen a válasz, hogy nem tudjuk.
Én nem értem, hogy ez a kérdés miért érdekes. Tehát nem értem, hogy tényleg ez most miért érdekes. Miért nem az élet az érdekes, amit élünk, és hogy akkor most ki üdvözül, meg ki kárhozik el. Ez engem legkevésbé sem foglalkoztat. Már csak azért, mert nagyon sokszor vallom azt, és hiszem azt, hogy ez is Isten országa közöttünk van, és megteremthető, és hogyha mondjuk ez is el is jön, tehát jövőben is, és jelen időben is beszélünk róla, de ha jelen időben beszélünk róla, és azt nézzük, hogy ki kárkozik el, vagy ki él mondjuk pokolban, pokoli szar az élete, és most ki az, aki nagyon jól van, és így rendben van. Ezt azt hiszem, hogy jelen pillanatban meg lehetne számolni. Nem tudom, hogy ki van többen, még jelenben sem tudok erről nyilatkozni, nem hogy a jövőben. És megmondom őszintén, engem ez nem érdekel, de tudom, hogy van olyan gyülekezeti tagom, aki azt hiszi, hogy mindenki üdvözülni fog. Mindenki.
Van egy katolikus bácsi, aki inkognitóban jár néha az Isten tiszteleteinkre, és van ilyen téma néha, hogy kinek mi az ima témája, és ő mindig azt mondja, hogy ő nem tudja, neki egy ima témája van, az üdvössége. És ezt mi tanuljuk tőle, és szerintem pedig ez egy nagyon-nagyon fontos és jó téma, és pont a szenvedés kérdését, mint hogyha két síkban próbálnánk a futballt megérteni, vagy bármilyen sportot, tehát ez csak, hogy két dimenzióban, bocsánat, nem fog menni, tehát az örök élet dimenziója nélkül a szenvedést, és hogy ez túlmutat a földi életen is ezeket a halálokat, nem tudjuk megérteni. Szerintem az üdvösség nagyon fontos dimenzió, és nyilván számosítani nem lehet, de hiszem azt, hogy Istennek széles kegyelme van, és különböző konkrétsági szinten kér számon embereket, óriási rossz hírem van, hogy akik az ajtón belül állnak, azokat azt gondolom, Isten, mivel ti sok mindent nem csak ma este, hanem ebben a kultúrában és a saját környezetedekben hallottok Isten titeket, több dologért kérhet számon, erről is van szó az igében, szóval nem azt jelenti, hogy jövő alkalommal ne jöjjetek, hanem az, hogy ez egy felelősség, és remélem, hogy ez egy bátorítás mindenkinek egy ilyen alkalom, akármi is a témája, hogy a személyes üdvösségét keresse Krisztusban.
Lehet, hogy egy kicsit eretnek leszek, de hogy én azt gondolom, hogy a pokolban nem sokan vannak. Szóval lehet, hogy üres. Mert hogy vannak szenvedő lelkek, ebben biztos vagyok, de olyan, aki tudva és akarva visszautasítja Isten szeretetét, és ebben megáltalkodottan egy életen keresztül ez ellen a szeretet ellen küzd, olyan szerintem olyan nagyon kevés van. Az Állami Egyházügyi Hivatal legvéresebb kezű inkvizítora, aki élet és halál fölött döntött az egyházunkat illetően, a halálos ágyán csak papot hívott, és amikor a pap belépett hozzá, és meglátta a hóhért, az egyház üldözőt, és mondta, hogy atya, segítsen, hogy az Isten megbocsásson nekem, és hogy ne szenvedjek, akkor hát nem mondhattad azt, hogy hát húzza a retekbe, hát mit csináltál velünk 40 éven keresztül, hanem hát ott jelenik meg az, hogy valószínűleg akkor lehet, hogy a pokol üres. Mert hogy szerintem nincs olyan lélek, aki ennyire visszautasítaná az Isten szeretetét. Lehet, hogy most olyat mondtam, hogy eretnek vagyok, de nem baj.
Aztán egyébként Bonaventura mondott pont ugyanilyet, úgyhogy lehet, hogy annyira nem is új kellett ez a gondolat. Jó, hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok ma este. Még Gergő atya szeretne egy mondatot pluszba hozzátenni, szerintem van nálad mikrofon.
Bocsánat, én ugye tanár vagyok, tehát házi feladat. Ugye az volt, hogy imádság. Tehát az ima életről volt szó, meg ima... Hát ugye arról nem beszéltünk, hogy milyen a jó imádság, és hogy pár slágvortot. Ki mint imádkozik, az úgy is él. Ha kampányszerűen imádkozol, az életed is ilyen. Ha felületesen imádkozol, az életed is felületes. Ha mélyre akarsz evezni, akkor vegyél a legjobb példát, Jézus Krisztusról kell példát venned, aki képes volt kimenni 40 napra a pusztába, egyedül a csendbe. Nem tudsz, benyugom a fülemet, meg simogatom a telefont, és magammal viszem, hanem kivonult, elvonult a csendbe, hogy az atyával legyen. Hát te mi gondolod azt, hogy neked sokkal könnyebb? Mi gondolod azt, hogy 5 perc alatt lerendezem? Közben meg még figyelem azt, hogy mi megy a hírekbe. Tehát, hogy sokkal mélyebben a csendet használjuk ki, és a csendben meg fogod hallani, mi az Isten akarata az életeddel. Ott ne dugd be a füled, hanem halld meg, és cselekedd. Én ezt házi feladatnak hagyadjam föl ilyen esti órában. Bocsát, esti tagozatnak.
Többiek akarnak házi feladatot adni?
Ez nagyon jó.
Akkor köszönjük szépen a papoknak és lelkészeknek, hogy válaszoltak, hagyták magukat megizzasztani ebben a talán legkeményebb témában, és köszönjük a reménysugarakat. Itt abszolút megérdemlik, hogy meghívjátok őket még egy sörre, és további kérdéseket tegyetek föl nekik, illetve ők egyébként papok, lelkészek, tehát van gyülekezetük, istentiszteletük, miséjük, közösségi alkalmaik, ahol akár miért ne találnátok meg őket ott? Miért ne keresnétek föl? Merre szolgáltok? Menjünk már egy ilyen kört gyorsan. Hol találnak meg titeket, ha akarnak?
Én vasárnap Pannonhalmán misézek a faluban, hétfőn ott tanítok, kedszerdán pedig Budaörsön tanítok, és az M1-es autópályán élem az életem, és amúgy pedig Gödöllőn is lakom, tehát hogy hajrá!
Én itt az utca végén csak a villamosineken kell átmenni. József utcában van a baptista gyülekezet 12-es szám, vasárnap 10-től.
Nem tudtam, hogy lesz ilyen lehetőség. Én felvettem a pólót. A Budapesti Evangélikus Egyetemi Gyülekezetben vagyok. A 11. kerületben van az MTATTK-val szemben, Magyar Tudósok körültje 3, tök jól hangzik maga a cím, és sok mindent csinálunk, a Facebook és a honlapunkon ezt megtaláljátok. Legközelebb vasárnap lesz Tamás misénk, a keresők és kételkedők Isten tisztelete.
Köszönjük szépen, és mi pedig hol vagyunk megtalálhatóak? www.facebook.com/szólj be a papnak Budapesten. Tehát a sima Szólj be a papnak az a debreceni, a Szólj be a papnak Budapesten az vagyunk mi. Figyeljétek, mert ott fogjuk hirdetni, hogy mikor a következő alkalmunk, ami a tudományról fog szólni ismét, és igyekszünk majd meghívni pár olyan embert, akik szinte élethivatásszerűen azt kutatják, hogy akkor a tudomány és Isten hogy viszonyul egymáshoz, és tőlük lehet majd kérdezni. És nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. További szép estét!
A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak@gmail.com-ra, vagy keress minket a Facebookon. A Szólj be a papnak csapata nevében köszönjük a figyelmet. 2 hét múlva ismét jelentkezünk. Ha tetszett a műsor, és szeretnéd, hogy a saját városodban is beinduljon ez a kezdeményezés, írj a szólj be a papoknak@gmail.com-ra, vagy keress minket a Facebookon.